átlagos ember egy napja során legalább egyszer érzi azt, hogy időhurokba került. Tehát olyan érzése van, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a nap nem 24, hanem 26, 28, vagy akár még ennél is több órából állna, hiszen az eltervezett feladatoknak valahogy nem ér a végére. És ha visszatekint egy hetére, egy hónapjára, vagy akár az egész évre, azt érzi, mindig folyamatosan rengeteg feladat marad nyitva és elvégzetlenül. Ahhoz, hogy ezen a sorozaton változtatni tudjunk, nagyon fontos, hogy megtanuljuk jól kezelni az időnket, és értékesnek tartsuk a saját időnket is. Ami a legfontosabb, mielőtt még belekezdenék az 5 plusz 1 időgazdálkodási tippbe, hogy elsőként szemléletet kell váltanunk, és meg kell tanulni becsülni a saját időnket. Ettől fogunk tudni csak elkezdeni olyan módon működni, hogy mások felé is képviselni tudjuk az időnk fontosságát, azt, hogy mi hogyan szeretnénk beosztani, és hogy ennek érvényt is tudjunk szerezni. De nézzük meg, hogy mi az 5, és talán még egy ajándék tipp ahhoz, hogy a leghatékonyabban tudjuk kezelni az időnket. Manapság, amikor rengeteg információ áraszt el bennünket, az első és legfontosabb, hogy azonosítani tudjuk a saját időrablóinkat, és persze, ha azonosítottuk őket, akkor utána nyilván kezelni is kell valahogyan. Mik lehetnek ezek az időrablók? Hát nyilván a közösségi oldalak, az Instagram, a Facebook, a TikTok, a Pinterest, de nem is kell feltétlenül csak a közösségi médiában keresnünk mindig a gonoszt. Gondolhatunk itt például olyan emberekre, akik rabolják az időnket, akikről tudjuk már, amikor csörög a telefon, és az ő nevük van a kijelzőn, hogy akármennyire is azt mondja, hogy ő röviden fog beszélni, 10-20-30 percnél alább nem fogjuk tudni letenni a telefont, és ráadásul lehet, hogy még lényegi információ sem lesz benne. De időrabló lehet olykor például az utazás is, hogyha mondjuk elmegyünk egy edzőterembe sportolni, és nem tudjuk az oda- és visszautazást hatékonyan kihasználni, akkor ugye maga a fizikai sportolás is időrabló lehet, például egy online sportolással szemben, és akkor itt már át is tértem arra, hogy hogyan lehet kezelni ezeket az időrablókat. Nyilván ugye például az utazási időknél, vagy kiváltjuk őket online formátumú találkozókkal, megbeszélésekkel, sporttal, vagy megpróbáljuk az oda- és visszautat is hatékonyan tölteni. Ez lehet az, hogy dolgozunk közben valamit, vagy lehet az, hogy én időt töltünk, és mondjuk olvasunk a villamoson. Az időrabló emberek esetében, főleg, hogyha ők hozzánk azért közelebb álló emberek vagy családtagok, nehezebb azt mondani, hogy iktassuk ki őket, és ne vegyünk fel a telefont, de akkor is ki tudunk találni olyan szófordulatokat például, amivel a végtelen beszélgetéseknek egy viszonylag vállalható gátat tudunk szabni. A közösségi média, vagy bármilyen más ehhez hasonló időrabló esetében pedig talán az a leghatékonyabb, hogyha lekorlátozzunk magunkat, hogy milyen időközönként és mennyi időt engedünk magunknak, hogy eltöltsünk a TikTok videóknak a böngészésével, vagy éppen Pinteresten képek nézegetésével. A második nagyon fontos dolog, ami segít az időnket beosztani, és már egy kicsit inkább a tevékenység oldaláról közelíti meg a dolgokat, az az, hogyha kiiktattuk az időrablókat, utána viszont minden programunknak találjunk helyet a naptárunkban. Talán nincs is ma már olyan ember, az egészen fiatalok a tekintve sem, hiszen mondjuk az általános iskolás gyerekek is órarend alapján működnek beosztással délelőtre, délutánra, akinek ne lenne valamilyen naptárja. Nagyon fontos azonban, hogy minden programnak helyet találjunk ebben a naptárban. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy a naptárban csak a munkatevékenységeket vagy a találkozókat írjuk be, és nem írjuk be például azt, hogy mikor szeretnénk sportolni, vagy nem írjuk be azt, hogy mikor szeretnénk például egy megbeszélésre felkészülni, vagy nem írjuk be azt, hogy ugyan hétfőn lesz a vizsgánk, de hogy péntek, szombat, vasárnap tervezünk rá tanulni. Tehát minden egyes tevékenységünket, ami valóban fontos és számít nekünk, és időt szeretnénk rá szánni, annak igenis legyen meg a naptárban a helye, hiszen ha ilyen módon befoglaljuk mondjuk a tanulásra, vagy a készülésre az időt, akkor sokkal könnyebb lesz bármilyen más ígérkező programra, vagy csábító ajánlatra nemet mondani, hiszen azonnal szembe tűnik a naptárunkból, hogy hopp, én oda már valami más terveztem, És persze mi magunk sem felejtjük el, kevesebb dolgot kell így észben tartanunk. A harmadik nagyon fontos dolog, ha már a naptáraknál tartunk, az az, hogy ne csak az adott napot nézzük, legjobb az, hogyha heti, vagy még inkább havi tervező nézetet alkalmazunk a naptárunkban, hiszen így könnyebben tudjuk kontrollálni az időbeosztásunkat abban a tekintetben, hogy ne legyenek túlterhelt napjaink, vagy ne legyenek túlterhelt heteink. Hajlamosak vagyunk azt érezni, mondjuk egy feszesebb időszakban, hogy ó, csak ez az egy hét ilyen, és utána már pihenni fogok, ha mondjuk például mindig csak heti nézeten van a naptárunk, mert nem vesszük észre, hogy a következő hét is pontosan ugyanannyira tele van, hiszen az még nincs az orrunk előtt. Hogyha a havi nézetet állítok be a naptáramban, akkor amikor ezzel próbálnám becsapni magam, hogy csak most ezen a héten kell kitartanom, és utána könnyebb lesz, bizony azonnal szembe tűnnek a színes pöttyök előttem, hogy a következő hét és az azutáni, és az azutáni is ugyanilyen terhet, tehát nekem kell itt valamit változtatni azon, hogy milyen programokra mondok például nemet, vagy milyen elfoglaltságokat, milyen időrablókat próbálok meg innen kihúzni. Akár azt is megszabhatom, hogy egy napra legfeljebb hány tevékenységet vagyok hajlandó beírni, és hogyha nem jön össze az, hogy minden beférjen az adott napba, amit akár én, akár mások szeretnék, akkor bizony át kell tolnom egy másik napra. Ugye a saját kapacitásainknak a megtervezésében, a saját erőforrásaink felmérésében is hihetetlenül sokat tud segíteni az a kontroll, amit a havi tervező nézet nyújt a számunkra. És ha már itt tartunk, akkor ugye a következő pontunk az az, hogy legyen egy olyan füzetünk, amiben azt mondjuk, hogy igen, ebbe gyűjtöm a feladataimat napi, heti, havi szinten akár, és nem csak a feladatokat gyűjtöm ebbe, hanem amikor elkészülök azokkal a feladatokkal, akkor igenis fogom magam, és kihúzom őket. És azzal, hogy kihúzom őket, azzal megvan az a sikerélményem, amikor visszatekintek akár a napra, a hétre, a hónapra, vagy az éves feladatos füzetemet előveszem, hogy látom, hogy mennyi mindent elvégeztem. Ebben benne van az is, hogy lehet nem értem a teendők végére, és három dolog nyitva marad, de ha látom azt, hogy 15-öt viszont elvégeztem, akkor már is sokkal elfogadóbban tudok nézni arra a háromra, ami átcsúszott a következő napra, vagy a következő hétre akár. Tehát kell az, hogy egy kicsit elismerjük a saját munkánkat, hogy ha már más nem is ünnepel meg bennünket azért, mert végigverekedtük magunkat rengeteg feladaton és teendőn egy napon, akkor mi magunk megadjuk magunknak ezt a tiszteletet és megbecsülést, hogy értékeljük azt is, amit elvégeztünk, és nem csak a hiányokra fókuszálunk. Az ötödik ilyen tipp, ha már az ötösnél tartunk, az az 5 perces szabály. Ez azt jelenti, hogy minden olyan tevékenységet, ami beesik éppen az aktuális napunkban, tehát olyanok, amik váratlanok voltak, és nem számoltunk vele, mondjuk válaszolni egy e-mailre, vagy felhívni egy szerelőt, vagy egy ügyfélszolgálatot, elintézni egy boltba beugrást, ezeket, hogyha 5 percnél kevesebbet igényelnek, akkor csináljuk meg akkor, amikor felmerülnek. Persze nem úgy, hogy belezavarnak a tevékenységünkbe, és hagyunk csapott papot, ugye nyilván azt is kell valahogyan szabályoznunk, hogy mikor eshetnek be ilyen feladatok, hogy mondjuk csak 2 óránként olvasok e-maileket, és a maradék időben belemélyedek a feladatomba, de akkor, amikor beeshetnek ilyen feladatok, és ha egy-egy feladat 5 percnél kevesebb időt igényel tőlünk, akkor csináljuk meg inkább akkor. Mert ha nem csináljuk meg, csak gyűjtjük egész nap ezeket az 5 perces feladatokat, akkor bizony elképzelhető, hogy a nap végére már 10 ilyen 5 perces feladat gyűlik össze, ami 50 percet, azaz szinte egy egész órát venne igénybe, amire szinte biztos, hogy a nap végén már nem lesz kedvünk, energiánk, erőnk, hogy azt véghez vigyük, úgyhogy ezektől könnyebb megszabadulni azonnal, végrehajtani őket, kipipálni, és elégedetten tovább menni abban, amiben terveztünk. És ugye, ahogy mondtam, 5 plusz 1 tippet ajánlanék most első körben a hatékony időgazdálkodásra. A plusz 1 tipp nem tűnik feltétlenül szorosan közelének az időgazdálkodáshoz, de bizony maga a munkafolyamatainkat tudja jelentősen meggyorsítani. Ez pedig az, hogy mindent, ami eszünkbe jut, legyen ez akár egy feladat, vagy egy másik tevékenységhez kapcsolódó gondolat, ezeket írjuk föl. Legyen erre is egy füzetünk, vagy legyen erre egy jegyzetünk a telefonunkba, hogy ahová föl tudjuk jegyezni az ilyen betörekedő, feltüremlő gondolatokat, érzéseket, teendőket, feladatokat, mert akkor, hogyha ezeket föl tudjuk írni valahová, akkor azonnal vissza tudunk fókuszálni a munkánkra, és nem terhelik a mentális munkaterünket ezek a gondolatok. Mennyivel nehezebb úgy gyorsan és hatékonyan végezni egy feladatot, hogy közben részben arra koncentrálok, hogy majd amikor végzek, csak el ne felejtsem felírni, hogy azt kell csinálnom, hogy... mint hogyha ezt azonnal felírom, és teljes fókuszomat, teljes koncentrációmat vissza tudom adni a feladatnak. Ez ugye magát a tevékenységeket, magukat a folyamatokat tudja meggyorsítani, és ezáltal válik hatékonyabbá és időben gazdaságosabbá a munkánk. Nyilván ezen az 5+1 tippen kívül még rengeteg olyan trükk van, amivel az időgazdálkodásunkat hatékonyabbá tudjuk tenni. Ezeket akár úgy is tudjuk még tovább nézni, hogy saját magunknak naplót vezetünk, elemezzük a tevékenységeinket, felismerjük a csúszásainkat, és kifejezetten azokhoz keresünk megoldásokat, vagy globálisan is lehet még további tippeket feltenni, amit majd egy következő podcastben osztok meg veletek.